Úr Jézus, kihez félhetnénk, hiszen örök életnek a beszéde van te nálad. Köszönjük neked, hogy jöhetünk most is, és hallgathatjuk a te ígédet. Kérünk, Urunk, hogy te távoztassál el most mindenféle emberi gyarlóságot innen, ami fejünkből, gondolatunkból, szívünkből. Kérünk, hogy legyél itt és vond magadra a mi figyelmünket. Kérlek, Uram, hogy engem is tegyél most alkalmassá arra, hogy te szavaidat átadjam másoknak. Kérünk téged, hogy áld meg a mi alkalmunkat, és segíts, hogy feltöltődve mehessünk innen haza, és kérlek, hogy töltsd meg a mi kiürült edényeinket, hogy újra belevethessük magunkat a szolgálatainkba, meg a mi munkánkba, amiket tőled kaptunk. Amen. Akinél van Biblia, az kinyithatja a Máté 9-et. A Lévinek az elhívásáról szeretnék ma beszélni, és majd azt is elmondom, hogy miért. Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá. Kövess engem! Az felkelt és követte őt. És történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett a házban, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak tanítványainak, miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt. Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt, nem az egészségeseknek van szükség orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Azért gondoltam erről beszélni, erről a történetről, mert nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én nagyon sokszor hajlamos vagyok arra, hogy hát úgy elszálljak magamtól, meg a saját magam teljesítményeitől, meg aztán akkor mindig könnyebb a többieket is, meg a körülöttem levőket is úgy bírálni, meg ilyen hajlamos vagyok arra, hogy ilyen hullámzó módon egyszer fent, egyszer lent lenni, és sokszor egyfajta ilyen önelégültség vesz hatalmába. Remélem, hogy egyre kevesebbszer is. Remélem, hogy ennek a történetnek a kifejtése után aztán még kevesebbszer. Bevezetésként annyit mondani kell, hogy két részre osztottam a történetet, az egyikben magával, az elhívásával kéne egy kicsit úgy foglalkozni, meg megnézni, hogy hogyan történt ez, hogy milyen jelentősége van ennek, és ezt Máté hogyan élte át, és aztán pedig azt kéne megnézni, hogy mi lett ennek a következménye, és hogy mit jelent ez, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. A történet Kapernaumban játszódik, ahol Jézus már nem először jár. A Máté evangéliumában olvashatjuk, hogy meggyógyítja a kapernaumi századosnak a szolgáját, tehát ez egy fontos előmegjegyzés, hogy nem először van itt Jézus. Kapernaum a Via Maris mentén feküdt. Ez azt jelenti, hogy tengeri út. Ez egy fontos kereskedelmi útvonal volt, és igen, jelentős forgalmat bonyolított. Kapernaum egy virágzó város volt, és hát egy városias légkör jellemezte. Ez nem úgy kell elképzelni, hogy akkor ott 30 ezer, meg több százer ember együtt élt, ez körülbelül 3 és 5 ezer közötti létszámot jelent. És Jézus idejében ez egy határátkelő hely volt. Még annyit esetleg érdemes megjegyezni, hogy egy 100 fő katonai helyőrséggel rendelkezett, aminek az élén egy centúrió át, egy százados. És ugye tudjuk, hogy volt Kapernaumban ilyen százados is. Jézus vele is tett csodákat. És még itt a fantasztikus teológiai tudásom nem hagyja ezt véka alá rejteni, hogy Kapernaum az azt jelenti, hogy Náhum faluja. De ennek most nincs sok jelentősége a történet szempontjából. A történetünkben egy vámszedőről van szó, A vám az utazókra volt kiróva, és a velük utazó áruért, vagy hogyha esetleg kereskedők voltak, akkor nem csak az áruért kellett fizetniük, hanem önmagukért is. Ez egy elterjedt adózási forma volt a középkorban. A vámszedés az a római császárnak volt a joga, de az ilyen autonóm területeken, amilyen ez a terület is volt, ahol Heródes Antipász negyedes fejedelem volt a helytartó. Itt ezek az autonóm államok, közösségek maguk szedhettek vámot, de hát ez nem úgy nézett ki, hogy akkor Heródes Antipás kiült és beszedte minden ilyen helyen, hanem ezeket a vámhelyeket, amilyen Kapernaumban is volt, bérbeadták, és ezt úgy bonyolították le ezt a bérbeadást, hogy egy nagy árverést rendeztek, és ott, aki a legtöbbet kínálta bérként, a helyért, annak adták ki az ilyen vámszedő helyeket. És aki ezen az árverésen nyert, az lett a fővámszedő, és utána ez a fővámszedő alakított egy ilyen hivatalt, és ott alkalmazott embereket, és ezek lettek a vámszedők, és Lévi is egy ilyen vámszedő hivatalnok volt. Ez a bérbeadás az azzal járt, hogy a költségek nagyon magasra rúgtak, ugye a legnagyobbat ígérő vihette el a helyet, és nagy túlkapások voltak emiatt, ezért ez a nagy zúgolódás egyrészt a nép körében, amit egyébként a Bibliában is többször tapasztalhatunk, vagy olvashatunk. Nagyon-nagyon kemény vámokat szedtek, nagyon hát ilyen népnyúzó visszaélések voltak, és hát ugye még, tehát amit bért kellett fizetni, azon felül még ők a saját maguk hasznát is rátették, tehát ez még jobban növelte az itteni költségeket. És ami még növelte a feszültséget, az az volt, hogy a római polgároknak viszont nem kellett vámot fizetni. Tehát ugye Pál például egy ilyen római polgár volt, és ő szabadon járhatott, kellhetett. És hát ebből már világosan látszik az, hogy hát hogyan viszonyulnak az ilyen emberekhez. Az idegen elnyomókkal ugye együttműködő személyek, kollaboránsok, ez azzal járt, hogy a zsinagógákból kitiltották az ilyen tisztátalan személyeket. Hát ezt a tisztátalanságot most így nehéz talán megfogalmazni, de valahogy úgy képzelték el, hogy aki már asztal közösséget vállal egy ilyen bűnös emberrel, arra rátapad ez a tisztátalanság, tehát az maga is tisztátalanná válik. És tehát aki közösséget vállalt vele, az maga is bűnösnek számított. Ez egy ilyen vallásos tézis volt. És a legtöbb ember az még az arcát is elfordította az ilyen vámszedőktől. Még olyan szintű közösséget se akart vele fölvenni, hogy egyszerűen a szemébe nézzen. Vagy ha esetleg valaki ránézett, akkor elképzelhető, hogy nem rejtette vég alá azt, hogy mit gondol az arcmimikája, az elárult mindent. És itt szeretnék megállni, és egy kis hát úgy magam elé képzelem a történetet, ahogy Lévi ott ül, és végzi a maga kis dolgát, és hát egészen biztos az, hogy tudta magáról, hogy mit csinál. Biztos, hogy tudatták már vele azt, hogy bűnös. Tudatták vele azt, hogy nem jó az, amit csinál, hogy rossz helyen van. És ahogy elképzelem én magamat, amikor bizonyos bűnökben még benne voltam, akkor úgy általában úgy magam elé néztem, és úgy sunyítottam, és próbáltam úgy tudomást sem venni a környezetemről, meg azokról, akik esetleg éppen tudatni akarják velem azt, hogy mit csinálok. És az ilyen helyzetekben az ember nagyon jól meg tudja tanulni azt, hogy hogyan nyomhatja a lelkiismeretét, meg hogyan találhat ki mindenféle ideológiát, tehát arra néző, hogy most ez miért helyes, meg hogyan kell úgy vétkezni, hogy ezt elfogadja Isten is, meg én is, meg mindenféle ilyen dolgokat ki lehet találni. Végülis most a lényeg az, hogy ott ül egy ember a saját bűneibe, maga elé néz, és igazániból én úgy képzelem el ezt, hogy ő teljesen ilyen befordult életet élt, hiszen szociálisan sem volt egy elfogadott foglalkozása. És ezzel szemben oda megy hozzá valaki, aki ránéz, nem egy olyan nézéssel, amit eddig megszokott, nyílt, szelíd nézéssel néz rá valaki, és erről a valakiről tudja azt, hogy ez egy csodatevő, egészen biztos, hogy ezt már tudta. Tudta azt, hogy meggyógyított embereket, aki már itt Kapernaumban is tett csodákat, és aki egészen bizonyosan jól tudja, hogy ki az a Lévi. Tehát Jézus biztos, hogy tudta, hogy Lévi az rossz dologban sántikál, és ezt Lévi is tudta, hogy róla ezt Jézus tudja. És ez a valaki most ott áll, és ő ránéz egy egészen eddig teljesen meg nem szokott módon, nem megdorgálja, nem leutasít, vagy lesújtja mindenféle kemény szavakkal, hanem a legelképesztőbb dolgot mondja neki azt, hogy kövesse engem. És olyan sok dolgot elárul ez a két apró szó, és itt most nagyjából ezt kéne így körbejárni, hogy kövess engem. Ezt a követést itt nem úgy kell érteni, hogy akkor most kövess engem és mutatok valamit, vagy kövess engem és akkor elmegyünk halászni, vagy valami, hanem itt ezt egészen komolyan mondja Jézus, hogy legyél a tanítványom, már ezt így kell értelmezni. És ez a legyél a tanítványom, már ez egy teljes önátadás jelent az Úr Jézusnak. És megtérést is jelent a bűnökből. És Jézus kegyelmének az elfogadását is jelenti Lévi részéről. És olyan érdekes az, és úgy elgondolkodtam azon, hogy hát itt van ez a kis gerinctelen és jelentéktelen hivatalnok, egy kis szürke ember, és őt hívja el Jézus, mint egy kimenti őt az ő helyzetéből. És Jézus kimenti ezt a hivatalnokot az ő kilátástalanságából, a biztos pusztulásból, abból az elvesztett vagy elveszett állapotból, amiben Lévi benne van. És azt fogalmazódott meg bennem, hogy hát Lévi akkor tulajdonképpen nem bűntelen elsősorban, miután ott hagyott mindent, hanem egész egyszerűen egy megmentett ember. És hát azon gondolkoztam, hogy hát tulajdonképpen akkor mi is egy ilyen megmentett emberek vagyunk. Bennünket is Jézus a mi szürke, kilátástalan élethelyzetünkből mentett ki egy értelmes és tartalmas, céltudatos életre. És ezt látom én magam körül, és most nem kárhoztatni akarom én a környezetemet, én is ugyanilyen ember voltam, hogy sokan élik a szürke és hát ilyen megkövesedett hétköznapokat, és savanyúak és gondok között, és úgy cél nélkül élnek a mának, vagy valamilyen maguk gyártotta a világnézetnek. És tényleg nagyon könnyű belefeledkezni ebbe a szürke életbe. És én azt láttam az én saját életemben is, meg a környezetemben is, hogy hiányzik belőle egyszerűen a szeretet. Az önzetlen szeretet, amikor föladom magamat, és nem számítok én, hanem csak a másik. Ez a teljes önátadás, ez hiányzik az embereknek az életében. Valahogy ez a, nem tudom most pontosan megfogalmazni, de az igazi, őszinte szeretet, az sokszor hiányzik az emberek életéből. Még a legbensőségesebb kapcsolataiból is én úgy veszem észre, hogy hiányzik. Aztán hiányzik még az ilyen szürke életből a felüdültség. Mindig van valami miatt aggódni. Most nemrégiben történt velem az, hogy hát én most vettem egy új telefont, és hát egy ismerősöm pont egy ugyanilyet vett, és én pont az ellentéte vagyok, mert én annyira örülök neki, mert lehet vele mindenféle dolgokat hallgatni, internetet rá, vagy nem internetet, hanem igehirdetéseket, meg német nyelvleckét, meg stb. És ő meg úgy azt jegyezte meg a telefonjáról, amit egyébként ő is mostanában vett, hogy hát nem jó, mert mindig lemerül, hamar lemerül, és hát ez milyen borzasztó. De ezzel sem bántani szeretném azt, akit ismerek, csak valahogy olyan furcsa az élet azoknak, akik még nem ismerik az Urat, hogy egyszerűen mindennel elégedetlenek, és nem tudnak se nagy dolgoknak örülni. És hát most jogos lenne bedobni azt a érvet itt, hogy hát de az élet az olyan nehéz, és tele van mindenféle nehézséggel, és ez tényleg így van, és tényleg nagyon kemény, egyre nehezebb megállni az embernek a saját lábán, meg nekiáll egy életnek úgy a semmiből, esetleg akár egy jó diplomával is nem könnyű megállni. De én azt látom, hogy sokszor azoknak az életében is, akiknek mindene megvan, lakás, ház, kocsi, autó, jó állás és rendes család, sokszor azoknak az életében is ezt a savanyúságot vélem én felfedezni. És amit még itt ki szeretnék emelni ezen kívül, az az, hogy talán nem illik annyira itt most a gondolatmenetbe, de Lévinek a megtérése. Az, hogy azt olvashatjuk, hogy fölállt és mindent ott hagyott most. Az felkelt és követte őt. És itt ebben a követésben, ebben az van benne, ebben a felkelt és követte őtben, nekem ez egy olyan furcsa, olyan, hát nem jó talán ez a szó, de olyan misztikus, hogy ő ott hagy mindent, és tényleg ott hagy mindent, és ott hagyja az egzisztenciáját, a biztos megélhetését, mindent ott hagy, mindent föltesz egy lapra az Jézusra, és tényleg szakít mindennel, ami eddig őt ott kötözte. És nekem nagyon sokáig volt ez egy ilyen küzdelem, hogy minden, ami a régi életemre emlékeztet, azt igyekezzek kisöpörni az életemből. Legyen az valamilyen ajándék, amit barátnőtől kaptam, vagy legyen az bármi, ami egy nagy tivornyázásra emlékeztet, vagy bármi olyan dolog, ami tényleg visszahúz az óemberemhez, azt igyekeztem kidobni az életemből, és olyan érdekes, hogy Lévi nem szégyelte otthagyni mindazt, ami eddig az élete volt, nem szégyelt fölállni, nem foglalkozott azzal, hogy most mit gondolnak róla az emberek, meg hogy most mi lesz, hanem egész egyszerűen mert szakítani azzal, ami őt kötözte. És még amit ebből az egyszerű szóból így gondolatom támad, ebből a köves engemből, ebből a kis rövid szerkezetből, hogy jó volna, hogyha ezt a krisztusi nyíltságot meg szerítséget tudnánk vinni magunkkal a baráti köreinkbe, ezt az irgalmasságot, könyörületességet, látva azt, hogy mi is megmentett és kegyelmet nyert emberek vagyunk, vagy lehetünk, ha még nem vagyunk ilyenek. És később látni a történetben, Lukács megjegyzi azt is, hogy Lévi egy nagy vendégséget készített, és ott vannak már többen is ebben a vendégségben, vámszedők és bűnösök. Ezt mindig így egymás mellé, vagy hát többször így egymás mellé teszi az ige, hogy vámszedők és bűnösök. És ebből a momentumból, vagy ebből a mozzanatból azt szeretném kiemelni, hogy Máté nem lett attól bűnös, hogy most újra régi ismerősökkel együtt van, sőt, úgy gondolom, hogy egyfajta irgalmat gyakorol ezzel, hogy aki még nem ismerte meg az Úr Jézust, azt hívja oda hozzá. És Máté nem fuvalkodik fel, nem kezdi az emberek fejéhez vágni a bűneiket, az úgyis egyébként Krisztus közelében napvilágra kerül, és Máté nem lesz egy ilyen önelégült ember, aki nem fuvalkodik fel az igazságot. Az igazság nem eltölti őt valamiféle önelégültséggel, hanem egyfajta alázatos viselkedést tanúsít a barátai felé. És a legjobb pedig az szerintem, ahogy említettem, hogy Krisztus közelében napvilágra kerülnek a bűnök, a legjobb az, hogyha nem én vágom másnak a fejéhez az ő bűneit, legtöbbször szerintem tudja az ember is, hogy milyen, hanem az a legjobb, amikor ő maga mondja ki azt, hogy Uram, vétkeztem, és kegyelmez nekem. És Máté 10.3-ban olvashatunk egy felsorolást, így ír magáról Máté, aki egyébként az evangéliumnak is a szerzője, aki korábban Lévi volt, hogy Máté a vámszedő. Tehát sorolja fel az apostolok neveit, és ott van közötte egy saját neve, hogy Máté a vámszedő. És ez akkor olyannak számított, mintha ma azt mondanám, hogy én Balázs a drogdíler, vagy én Balázs a rablógyilkos. És Máténak nincs egy kisebbségi komplexusa, nincsen kisebb rendőrségi érzése attól, hogy ő most mi volt. és nem kezd el kompenzálni, nem kezd mások bűneiben, meg életében áskálódni, vájkálódni, se szóval, se úgy csendesen a maga önelégült tetteivel, hanem egész egyszerűen viszi magával, vagy hát, hogy Krisztus viszi őt magával, és így tud a barátai között is bizonyságot tenni Krisztus Jézusról, nem felejtve el azt, hogy kicsoda ő, hogy ő egy vámszedő volt. És olyan érdekes még ebből az elhívásból, én azt szeretném kiemelni gondolatként, hogy van lehetőség változni. Tehát amikor az ember úgy gondolja, hogy Uram, én most már tényleg nem tudok ezen a bizonyos bűnön segíteni, változtatni, én nem tudok, hiába minden könyvet elolvastam már, hiába minden ige helyet már jól áttanulmányoztam, reggel délbe este imádkozok és hetente bőjtölök, akkor is ott van a remény, hogy van lehetőség változni az Úr Jézussal, van lehetőség egy teljesen új életet kezdeni vele, és van lehetőség arra, hogy ezt a megkezdett életet végigvigyem vele és befejezzem. És láthatjuk azt, hogy Mátéból lett később az evangélista. Itt ismét egy teológiai megjegyzés. Mattaniah, ez volt a héber megfelelője Máténak, ami azt jelenti, hogy Isten ajándék. Ez a Jahve szóból jön a Mattaniah végén. És olyan érdekes, hogy ott van egy ember, aki egy közösségnek a, hát nem tudom, egy ilyen átka, és lesz belőle Isten ajándéka. És tényleg ez Krisztus Jézussal végbe mehet, és ilyenek megtörténhetnek, és nem kell lemondani az embernek önmagáról. És a második fele, amit ki szeretnék úgy emelni ebből a történetből, az két igéhez kapcsolódik. Az egyik az így hangzik, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. És a végén pedig az, hogy mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Tehát a betegeknek van szükségük orvosra, és a bűnösöket hívja az Úr Jézus. Ebben a egymás mellé állításban, hogy nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, ebben nem arról van szó, hogy most akkor léteznek a világon olyan emberek, akik igazak lennének, és akiknek nincsen szükségük az Úr Jézusra az, hogy üdvözüljenek. Itt hát egy kommentár azt mondta, hogy itt egyfajta ilyen cinizmus, bár én nem tudom, hogy ez mennyire párosítható az Úr Jézusra, de mindenképpen egyfajta valamiféle olyasmi megjegyzés lehetett a farizeusokra, hogy már egy kicsit térjenek már észhez abból, amit ők itt csinálnak. És a Róma 3.10.12-ben pedig arról van szó, hogy nincsen bűntelen ember. Tehát egészen biztos, hogy ez az ige szakasz, hogy nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Ez nem arra vonatkozik, hogy Jézus nélkül is lehetne. Aztán itt azt jegyezném még meg, hogy hát mi sokszor úgy elfelejtjük, hogy kik vagyunk, sokszor elfelejtjük azt, hogy megmentett emberek vagyunk, és elfelejtjük azt, hogy amit nehéz kimondani, meg kemény kimondani, hogy betegek vagyunk, és bűnösök vagyunk. És Máté ezt nem felejtette el, hogy ki volt ő, és mi sokszor ezt elfelejtjük, és válhatunk ilyen farizeusi emberekké. Szerint én legalábbis a saját életemben így láttam. Egy ilyen kegyes robottá. És olyan érdekes, hogy itt párhuzamban van ez a kettő állítva, hogy ott van Jézusnak ez a hívó szava, és Lévi meg olyan némán cselekszik ebben a történetben, olyan passzívan, olyan semmi érdeme nincs neki ebben a megtérésben, és ez mindig így van. És mellette meg ott van ez a kegyeskedő farizeusi magatartás, hogy nekem van érdemem abban, hogy amilyen vagyok, és az én érdemem, aki vagyok, és ha ezt az ember tényleg így érzi, akkor tényleg lehet egy ilyen farizeusi lelkülete. És itt van még egy olyan nem irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, hogy nekem az jutott erről eszembe, hogy nekem milyen áldozataim vannak, hogy mi az, ami úgy sokszor eszembe jut magamról, vagy mi az, amivel úgy el vagyok telve, hogy templomba járok rendszeresen, hogy én úrvacsorázok, és ifire járok, és igét olvasok rendszeresen, szolgálok, teológiára járok például. És emlékszem, amikor idejöttem Pasarétre, akkor eltelt egy ilyen 3/4 év, és hát ugye az ember, mintha egy ilyen révbe ért volna, és happy end, és itt van, megtaláltam az Urat, és közösség, és mentosz cukorka. Szóval tényleg így nagyon el voltam telve magammal, és akkor a Jelenések 3:17-ből hozott elém az Isten egy ígért. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. És tényleg engem ez akkor annyira fejbe vágott, hogy hát elfelejtem azt, hogy ki voltam, meg hogy ki lettem, és ha visszamegyek a barátaim közé, akkor én vagyok az orákulum, és én vagyok a nagy igazság hordozója, és mint egy villámokat szórok a szememmel, hogyha valami nem úgy működik, ahogy ez kellene. És abszolút kiveszett belőlem az a irgalmasság, amit itt Jézus kér, illetve parancsol. És itt még az jutott eszembe Lévinek a történetéről, hogy a keresztény ember az áldás a környezete számára. És nem átok. És én nagyon sokszor a családban úgy, olyan sokszor megkeserítettem a családi együttléteket, meg nem tudtam igazániból örülni se annak, hogy együtt vagyunk, meg örültem is, meg igazániból nem tudtam beszélgetni a rokonaimmal, nem érdekelt igazán az, hogy mi van velük, mert tudtam, hogy nem az Úr Jézus éljük. És ami még eszembe jutott, az azzal kapcsolatos, hogy a farizeusok még a fejüket is elfordították az ilyen bűnös emberekről, és hát, hogy mi kikről fordítjuk el a fejünket, hogy vannak-e ilyenek az életünkben, akikről mi olyan önelégülten, vagy olyan nagy igazságérzettel mi csóvával elfordítjuk a fejünket. Hát nekem kapásból eszembe jutott a sok hajléktalan, akikből egyre több van, aztán eszembe jutott a függőségekkel küzdő embereknek a sora, legyen az akár szikus, vagy bármi, amilyen függőségtől szenved. Aztán eszembe jutott még a sok nehezen elviselhető emberek, akár itt a közösségben is, vagy bárhol máshol, akik esetleg még hitben előrébb járnak, vagy korábban vannak, mint mi. Aztán hitetlenekről, esetleg hiteltlen barátokról is így van-e úgy, hogy esetleg így elfordítjuk a fejünket, mert az egészen biztos, hogy az Úr Jézus az nem ezt akarja tőlünk. És aki így elfordítja a fejét az ilyen betegségekkel, vagy bűnökkel küzdő emberekkel, az elfelejti azt, hogy ő ki volt. És én nem tudom, lehet, hogy én látom rosszul, de szerintem itt Pasaréten vannak sokan úgy, akik tényleg egy áldott családban nőttek föl, vallásos nevelést kaptak, és akkor sem szabad elfelejteni azt, hogy kegyelemből is, Isten kegyelméből vagyunk azok, akik vagyunk. A hit az Istennek az ajándéka, és ő munkálja bennünk mind a cselekvésnek, mind az akarást. És talán most itt felvetődik sokakban, vagy néhányunkban a kérdés, de hát, hogy akkor most predestináció, meg eleve elrendelés, meg akkor hogy van ez az egész megtérés, hogy akkor most Isten egy ilyen szeszélyes valaki, aki így osztogatja a hitet. Most erről egy külön kis előadást is lehetne tartani. De itt nem arról van szó, hogy most Isten akkor úgy akarta, hogy Lévi ott legyen, és akkor más meg nem akar, hanem arról van szó, hogy Isten eleve elrendelte öröktől fogva, hogy a Krisztus Jézusban kezdhessünk újat, és legyen mindig újrakezdési lehetőségünk, és születhessünk újjá. És aztán itt eszembe jutott még az, hogy talán egy kicsit elrugaszkodik az igétől, de kiben botránkozunk meg, hogy kire mondjuk azt, hogy micsoda alak. Ami lehet, hogy sokszor igazságos, meg teljesen rendben van, meg kiborulunk valakitől, vagy de észreveszik-e azt, hogy mi is lehetünk ugyanolyan problémával küzdködők, mint az, aki esetleg hajléktalan, vagy az, aki függőségekkel küzd, mi is kerülhettünk volna ugyanolyan a helyzetbe, hogyha nem ismertük meg volna az Urat, és ez nem a mi érdemünk. És még két kis ilyen anekdotát mondok el. Az egyik az az, hogy utaztam egy ismerősömmel egy járművön, BKV járművön, és szóval lehet többféleképpen értelmezni ezt a dolgot, de hát ugye ott volt szokásos jelenet, ifjú pár, és egymás nyakába borulva, és minden egyéb feszélyérzet nélkül ők jól érezték magukat. És hát akkor, ja, ami egyébként én sem értek ezzel egyet, ez teljesen így van.
De akkor nem ifjú pár volt magyarul. Mert egyébként akkor egyet értenél meg.
Fiatal pár. Hát akkor sem értem. És úgy megjegyezte ez a szintén hívő barátom, hogy hát, micsoda alakok, és leszálltunk ezzel a gondolattal a vonatról, és nekem akkor az jutott eszembe, hogy hát mi választ el bennünket attól, hogy mi is ott legyünk akár, és mi is lehetnénk ugyanilyen bűnösök, hogyha nem ismertük volna meg az Urat. És egyáltalán elfelejtjük azt, hogy kik voltunk, vagy kik lehettünk volna. De egyébként én sem értek azzal egyet, hogy most. A másik pedig az az, hogy tudunk-e barátokat szerezni. Hogyha mondjuk elmegyünk egy tanfolyamra, vagy belépünk egy osztályterembe, akkor lesznek a barátaink. Egy állítatos könyvben olvastam azt, hogy egy személy elment egy egyetemre, és hogy hatalmas hallgató, ugye 300 ember a teremben, a hallgatóteremben is, és hát panaszkodott egy hónapra rá a lelkészének, hogy hát ő nem ismer senkit, és hogy nem terjed az evangélium, és ő nem tudja az embereket Jézushoz vezetni. És akkor mondta neki a lelkész, hogy hát hány embert ismersz? Hát mondta, hogy 2. És akkor egy hónap alatt 2 sikerült megismerni. És hát gondolom, aki a jobb meg a bal oldalán ült a teremben, vagy nem tudom, hogy csinált. De tényleg fontos az, hogy ahogy Lévi is így állt hozzá a dolgokhoz, hogy nem úgy fogta föl, hogy most akkor, ha ő ismerkedik, vagy barátkozik az eddigi ismert emberekkel, akkor most ő is besározódna, hanem egy teljesen újfajta hozzáállása volt, ami az eddigi vallásgyakorlatban, vagy az addigi vallásgyakorlatban ez nem volt ismeretes. Most ezzel nem azt mondom, hogy akkor menjünk el mi is hatalmas habpartikba, és hajnal 4-ig, és a többi. De nem szabad elfelejteni azt, hogyha a Krisztus Jézus evangéliumát tényleg hirdetni akarom, és arról akarok tanúbizonyságot tenni másoknak, akkor mindenképpen szüksége van arra, hogy irgalmas legyek. Mert amilyen irgalmas volt velem az Úr Jézus, nekem is olyan irgalommal és olyan nyíltsággal, szeretettel kell hozzáállni az emberekhez. És a másik, amit még itt megjegyeznék, hogy nekem sok idő kellett ahhoz, míg rendbe jövök, míg megerősödik az Úr Jézussal a kapcsolatom, hogy aztán visszamehessek olyan közösségekbe, vagy olyan társaságokba, ahol tényleg bizonságot tudok róla tenni. Tehát lehet, hogy aki még most mondjuk hitben így az elején jár, lehet, hogy annak most még egy kis idő kell, hogy megerősödjön, és aztán utána lehet visszamenni. De mindenképpen az kell, hogy legyen bennünk irgalom, meg szánalom, hogy az evangélium tudjon terjedni. Ennyit szerettem volna elmondani, és hogyha van esetleg hozzáfűződő gondolat, vagy esetleg nem veszek föl semmit támadásként, szóval mondjatok ellenérveket, hogy